Édes élet címmel a természettel legújabb ismeretterjesztő kiállítása látható Debrecenben, a Milius könyvtár első emeleti kerengőjén. A tárlaton látványos, óriási méretű méhek, mészcsorgatók, kaptárok és lépek fogadják a látogatókat, akik többek között megismerhetik a beporzó rovarok testfelépítését, szocializációját és védelmét. Arról is információt kaphatnak, hogyan telepítsünk méhbarát kertet, hogyan dolgoznak a méhészek és hányféle méz létezik. Mindezek megtekintése a nyári táborok kiegészítő programja is lehet, hiszen augusztus végéig állomásoznak itt ezek a tárgyak. A riporter Tóth Emese.
Váradi Zoltán legújabb kiállításán vagyunk, aminek az a címe, hogy Édes élet. Óriási méhecske fogadja a látogatókat, de még több ismeretterjesztő molinó, ahogy már megszokhattuk Váradi Zoltántól, a legnagyobb gondossággal, és hogy mindenki érthesse ezeket, kicsik is, nagyok is. Most mi az aktualitása annak, hogy éppen a méhekkel foglalkozunk?
Alkottunk már annak idején egy ilyen kiállítást a természettárban a kollégáimmal, tehát van egy vándorló kiállítása a természettárnak, ami a méhekkel foglalkozik, ez a méhek világa, ezt jó pár évvel ezelőtt hoztuk létre, de gyakorlatilag annyi információ van, amit szerettünk volna abba a kiállításba beletenni, és nem sikerült, úgyhogy ezért alkottunk egy újabbat, Édes élet címmel, ami szintén a méhekről szól, és mondjuk azt, hogy ez a méhek 2.0, hiszen ez már egy úgymond folytatás, a két kiállítás egyébként merőben más, de mégis kiegészíti egymást. Kifejezetten egyébként azért gondoltunk erre a témára, mert ez most igenis nagyon aktuális. A méhek védelme és a beporzás fontossága, meg egyszerűen csak azért, mert tudjuk, hogy sok mindenkit érdekel.
Kis áthallással ugye Édes élet, de az átlagos műveltségű ember vajon mit tud, mennyit tud ezekről a rovarokról?
Talán úgy gondoljuk, hogy egyre többet az utóbbi években, ugye egyre nagyobb szerep jut a méhek védelmének, illetve nem csak a méhek, hanem a beporzók védelmének, azokra a rovarok, illetve nem csak rovarok, amelyek a beporzást végzik, hiszen tudjuk, hogy milyen fontos munkát végeznek. Persze a legnagyobb munkát mindenképpen a méhek végzik, és a méhek védelme, azért ugye tudjuk, hogy vannak világnapok, vannak különböző olyan események, amelyek hozzájuk kötődnek, na de hát ehhez sok-sok információra is szükség van, és ezekkel a kiállításokkal, mint például a mostani új kiállítással az Édes élete, szeretnénk egy kicsit a tudást bővíteni, az információt átadni minden korosztály számára.
Csak hogy érzékeltessük, hogy milyen kép fogadja az ide látogatókat, rengeteg sok különböző méretű méhecske, még több kaptár és lépek, ugye? És mindenféle olyan dolog, amiben most nem akarok belemenni, nehogy rosszat mondjak.
De vannak valóban méhkasok és interaktív játékelemek is, amelyek mind-mind a méhekhez, a mézhez kötődnek, hiszen ez azért is fontos, mert vannak olyan méhekhez és mézhez kötődő dolgok, amik nálunk Magyarországon hungarikumnak számítanak, ilyen például a magyar akác és a magyar akácméz is. Ennek a történetét nem hiszem, hogy kellene ecsetelni, mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon finom méz, és ez a miénk magyaroké.
Rögtön el is magyarázod a kis látogatóknak és a nagy látogatóknak is a méhek anatómiáját, hogy hogyan is épül föl ennek a rovarnak a teste, hogyan működik egyáltalán maga a méh.
Fontos, ugye egy olyan rovarról van szó, amivel nap mint nap találkozhatunk, ráadásul ez a rovar ősidők óta ott van gyakorlatilag a történelemben is, mert istenek és uralkodók választották egyébként jelképükül. Ugyanakkor, ami még szintén fontos, hogy ezt a rovart gyakorlatilag úgy tartjuk, mint egy háziállatot nyilván, hiszen két olyan rovar van, amit valaha az emberiség háziasított, a méh mellett egyébként a selyemlepke ez, és a méheknek, amit házi méh, tényleg ugye gyerekkortól kezdve ismerjük, hiszen rengeteg történetnek, mesének, regének a szereplője is. A méh anatómiában gyakorlatilag megismerkedünk a méhnek a testfelépítésével, a fejtorpot rohon túl, még azokkal a részekkel, mint például a szájszerv, vagy éppen a fullánk, és kiderül, hogy a méhek nem is csípnek, hanem szúrnak.
Van egy varázslatos
hanem szúrnak.
Bizony, mivel ez egy fullánk, és ugye gyakorlatilag mint egy nyílvesző, mint egy hegy, amivel gyakorlatilag beleszúrja a bőrünkbe az ő kis védekező fegyverét.
És az igaz, hogy utána el is pusztulnak szegények?
Sajnálatos módon igen, ugye a méh fullánk az fogazott, és visszahúzni nem tudják, ilyenkor, amikor a méh menekül, kihúzni nem tudja a hámszövetből, azaz az emberi bőrből, és innentől fogva a méh még körülbelül egy olyan negyed órát, 20 percet él, és ő ezért az életével fizet.
Hát ez nem érte meg nagyon. Nézzük a következő molinót. Kaptáron belül és kívül, na most egészen érdekesen szocializáltak a méhek, ugye? Mert beszélhetünk az ő esetükben egyfajta szocializációról.
Mindenképpen, ugye nagyon kevés olyan rovar van, ami államalkotó formában létezik a méhek mellett, és egyébként nem minden méh, csak bizonyos méhfajok élnek államban, vagy alkotnak államot, ugyanígy bizonyos darázsfajok, illetve a hangyáknál és a termeszeknél figyeljük még ezt meg. Nagyon-nagyon komoly ez a felépítés, és ugye az, hogy például a védekezésük is, hogy van, ez az egy mindenkiért és mindenki egyért alapon.
A királynő?
Igen, bár ugye ez kicsit furcsa, mert pont ugye a méheknél, ez is, hogy milyen szép a magyar nyelv, a méheknél nem királynőnek nevezzük, hanem anyának. Az uralkodók, a darazsaknál, a termeszeknél és a hangyáknál királynőről beszélünk, a méheknél viszont anyáról.
És mi a funkciója ennek az anyának?
Ő az uralkodó, ő tart fent mindent, gyakorlatilag ő irányít, illetve minden egyes a kaptárban lévő méh, az az ő leszármazottja.
És akkor ennél fogva ő fizikai adottságait tekintve nagyobb is a többieknél?
Valamivel igen, tehát ezt egyébként szemmel láthatóan és észre tudjuk venni, hogy amikor kibontunk például egy méhkast, vagy egy most ugye használt kaptárt, akkor ott a lépeken látjuk, és meg is találjuk a kaptáron belül azt az egyet, ami egy kicsit nagyobb, ő az anya.
És akkor őt védik, óvják a többiek, mert ha neki valamilyen baja esik, akkor mi történik?
Akkor sajnos borul az egész társadalom, éppen ezért a méhészre rendkívül odafigyel. Ugye szoktunk látni híradásokban olyat, hogy méh raj valahol valamin megtelepszik, akár például egy nagy épületen, vagy egy nagy fán. Ugye ez akkor van, amikor az anya kirajzik, hiszen a kaptár túl szűkös már a bent élő méhek számára. Ilyenkor történik meg egyébként a rajzás. Ha pedig az anya elpusztul, akkor a méhek gyakorlatilag egy új anyát hoznak már előtte egyébként létre.
Létrehoznak egy új anyát, hát hogy?
Úgy, hogy ők nevelik, tehát ugye ez attól függ, hogy hogy nevelik az utódot, hogy mit kapnak enni. A méhpempőt azt mindenki hallotta már, hogy ugye a méhek állítják elő, és például elsősorban a hölgyek ismerik ezt, ugye a kozmetikai szerekben szokott ez nagyon nagy arányban előfordulni, ugyanis a lárva, amit etetnek a méhek, minden lárva az első 3 napban méhpempőt kap, de az a lárva, amelyből a méhek anyát szeretnének nevelni, az végig méhpempővel lesz táplálva. És itt él Maja még,
barátaival lesz szép helyen. Egyébként nagyon könnyű létrehozni mesterségesen egy méh kaptár, tehát oda telepíteni méh családokat, ezt most csak így laikusként kérdezem.
Ugye a laikusok valóban ezt gondolják, de egyébként nem is kell hozzá szakértelem, és ugye nem is mindegy, hogy hová telepítjük, hiszen a méheink éhesek, és folyamatosan látogatnák a virágokat, azért ne felejtsük el, hogy a méhek nem azért látogatják a virágokat, mert tetszik nekik, vagy a beporzást akarják elvégezni, hanem ők a virágból táplálékot szereznek, amiből ugye nektár gyűjtenek, és ebből a nektárból majd mézet fognak készíteni, amit az emberek nagy részt elvesznek tőlük.
Ezt elraboljuk tőlük gyakorlatilag, és akkor szegényeknek csak egész nap dolgozniuk és dolgozniuk kell.
Igen, ugye egy méhnek az élete az nagyjából 40 nap, és ez a 40 nap alatt összesen egy mokkáskanálnyi mézet tud összegyűjteni.
Nézzük a következő molinót, amelyben különböző érdekességeket lehet megtudni a méhekről. Többek között azokra dolgok is itt vannak, amelyekről már az előbb beszéltünk, és még mi minden.
Például ezek a tényleg ilyen kis apró különlegességek, amikkel akár kvíz kérdésekben is találkozhatunk, hogy meddig él egy méhanya. Ugye az előbb arról volt szó, hogy a dolgozó méhek átlagosan olyan 40 napig élnek. Egyébként ennekből van kivétel, hiszen az őszi időszakban, amikor a méhek áttelelnek, az őszi méhek azok tavasszal természetesen felébrednek, és onnantól kezdve majd megint kezdődik a folyamat, hogy körülbelül 40 év lesz az életciklusuk.
Tehát az alvás a hosszú élettitka.
Igen, mindenképpen. A méhanya azonban viszonylag tovább, ő egy olyan 2-4 évet fog majd élni. Az érdekességek mellett egyébként ugye vannak azok az események, amelyek tényleg fontosak. Ugye egyrészt már most túl vagyunk rajta, de egy magyar kezdeményezés az, hogy minden évben március 10-én van a beporzók napja, illetve minden évben május 20-án pedig a méhek világnapja van.
Megyünk tovább. és magáról a beporzásról is tájékoztat az egyik molinó. Ezt nagyon fontos tudni, mert gyakorlatilag ez az élet kulcsa.
Valóban, ugye egy Einsteinhez köthető mondás az, ami, bár igazából ez nem más, mint egy városi legenda, hogy Einstein állítólag azt mondta, hogy ha a méhek kipusztulnak, akkor körülbelül 4 év múlva az emberek is eltűnnek a föld színéről. Ugye ennek az a megoldása ennek a mondatnak, hogy a beporzás mennyire fontos, hiszen ha nem történik meg a beporzás, akkor nem lesz mit ennünk. Ugye azok a dolgok, azok a zöldségfélék, gyümölcsök, amiket fogyasztunk, azok mind-mind rovarbeporzáshoz, vagy más állat által történő beporzáshoz kötöttek. Illetve ne felejtsük el, hogyha valaki azt mondja, hogy ő nem eszik zöldséget, mert húst eszik, valamivel azokat az állatokat is táplálni kell, aminek a húsát el fogjuk fogyasztani, tehát innentől fogva azoknak a takarmányát és a méhek fogják majd úgymond előállítani.
Csupa finomság látható ezen a molinón, és ugye mindezek nem lennének, hogyha
nem lennének méhek, és egyébként ezt már a gyerekek is nagyon jól tudják, amikor egy-egy ilyen kiáltást végignéznek.
És hogyan kedvezhetünk a méheknek? Ezt is bemutatja az egyik tabló nagyon szépen.
Például úgy, hogy olyan növényeket ültetünk a kertbe, amelyek a méhbarát kert virágainak, növényeinek nevezzünk. Ezek nem csak azért, mert színesek, vagy mondjuk nagyméretű és látványos virágokat hoznak, hanem tele vannak nektárral, és éppen ezért a méheknek jó lesz, mint méh legelő, hiszen a nektárt innen tudják gyűjteni, és mellette persze megcsinálják a beporzást is.
Nézzük, hogy melyek azok a növények, virágok, amelyek a legalkalmasabbak erre, amit talán a legjobban szeretnek a méhek, és ahonnan a legjobban meg tudják oldani ezt a bizonyos nektár felvételt.
Ugye ilyen például a rézvirág vagy a sétányrózsa, de ültethetünk például a körömvirágot, a nyári orgonát kifejezetten kedvelni fogják. A levendulát mindenki ismeri, hiszen évek óta divat növény itt hazánkban, és egyébként jól is bírja ezeket a kemény nyarakat is, és a méhek pedig szeretni fogják. De ugyanis sokszor látjuk a méheket például a menta fajokon is.
Van egy varázslatos hely, ahol nyílik 100 virág kehely.
Ugye ez nagyon sok ember számára nem világos, hogy ugye van a méhek és kontra darazsak című történet. Mit tudunk ezzel kapcsolatban mondani, vagy hogy tudjuk ezt a helyére tenni?
Ugye két egymással rokon fajról beszélünk, de tényleg szemmel látható egyébként a különbség. Az elsődleges, amit mindenki fog látni, hogy a méhekben nincsen sárga szín. Tudom, hogy a mesekönyvek tele vannak egyébként sárga, barna vagy sárga, fekete csíkos méhekkel, de a méhek nem nagyon tartalmaznak sárga szín. A darazsak ellenben viszont sárga, fekete csíkosak, tehát rögtön látható lesz a különbség. Ugyanúgy különbség lesz az, hogy a méheknek általában szőrös a teste, tehát különösen a torr és a fejtájék, a darazsak esetében viszont ez csupasz. Az előbb beszéltünk ugye arról, hogy a méhek ugye a szúrás után elpusztulnak, a darazsaknak azonban a fullánkja visszahúzható, és így ők ezt többszörösen tudják használni, és túl is élik ezeket a támadásokat. A darazsak és a méhek mellett egyébként vannak még olyan rovarok, amelyek látogatói lesznek egy méhbarát kertnek, ilyenek például a poszméhek, szintén mindenki ismeri őket, olyanok, mintha egy nagy duci fekete-fehér vagy fekete-sárga színű szőrzettel rendelkező kövér méhek lennének, ők lesznek a poszméhek, nagyon-nagyon jó beporzók egyébként.
És nem bántanak.
Hát azért, hogyha nem szorítjuk őket egyébként sarokba, illetve idén rengeteget lehet látni a kék fadongót, ez Magyarország legnagyobb méhe, ez egy általában odvas fákban szokott tanyát verni, ő is egy nagyon-nagyon jó beporzónk lesz.
De mondjuk ezek jó fej rovarok, szóval, hogyha én nem bántom őket, akkor ő nem fog csak úgy odajönni, mint egy lehetetlen természetű darázs, és megcsíp.
Ez pontosan, tehát egyébként a méhek korán sem olyan agresszívek, mint a darazsak. Egyébként a darazsak között is rengeteg olyan faj van, amelyik egyáltalán nem agresszív. Sok esetben az agressziónak az oka az, hogy közel kerülünk a fészekhez, akár saját tudtunkon kívül is nem tudjuk, hogy ott van a darázsfészek, és egyértelmű, hogy ők pedig védik az otthonukat. Hát, hogyha ez egy nagy számú, viszonylag sok darázsból álló kolónia, akkor ez akár veszélyes is lehet.
Nézzük, hogy mi mindent osztasz még meg a látogatókkal. Ugye itt nagyon fontos odafigyelni a méhek védelmére, és egy olyan belvárosi méhészetről is képet kap a látogató, amit én még itt Debrecenben nem láttam.
Igen, valóban, még egyébként Debrecenben én sem tudok róla, de Magyarországon már van számos példa rá, már Budapesten is, különösen olyan helyeken, ahol nagy házak állnak, nem feltétlenül gondolok itt a toronyházakra, hanem egyszerűen régi típusú épületek, amiknek a tetejére méhészeteket telepítettek, és ennek feltétele még az is, hogy a közeli városi parkok meglegyenek, és az ott lévő virágokat fogják látogatni egyébként a méhek. Tehát léteznek belvárosi méhészetek, Európának számos nagyvárosában, illetve Amerikában is nagyon sok helyen előfordul már ilyen. Ez egyébként egyébként nem csak maguknak a méheknek a védelme érdekében, hanem mint környezeti nevelési szempontból is rendkívül jelentősek.
És akkor egy 10 emeletes bérház tetejére is lehet egy ilyet telepíteni, vagy inkább az alacsonyabb, ilyen kisebb társas házak tetején ideális egy ilyen?
Igen, tehát ezek az alacsonyabbak, vagy most már ugye nagyon sok helyen zöldtetők vannak, akár a mostani korszerű lapos tetőse, vagy loft jellegű lakásoknak a tetejére is számos esetben vannak kertek kialakítva, ahová nyugodtan lehet egy-egy ilyen kaptárt telepíteni.
Legfeljebb a hölgyek nem járnak fel a tetőre napozni, és ki gondozza őket?
Célszerű egyébként ilyenkor akár egy méhésszel összefogni, és akkor egy ilyen kooperációt teremteni.
Tehát nem árt, hogyha néha ránéz egy szakavatott szem, de egyébként tudják gondozni a lakók is, ha kapnak megfelelő szakmai vezetést.
Mindenképpen, tehát vagy maga a szakmai vezető gyakorlatilag mellette csinál egy olyan ismeretterjesztést, hogy ezzel hozzájárul ahhoz, hogy nem csak a lakók, hanem akik esetleg erre a tetőre feljutnak, újabb információkat szerezzenek.
És akkor nem árt hozzá egy ilyen védőfelszerelés, amit itt a kiállításon is láthatunk. Ugye erre miért van szükség?
Ugye ez egy méhészruha, ami itt van mellettünk. A méhészruha gyakorlatilag megvédi magát a méhészt az esetlegesen felmerülő szúrásoktól. Célszerű egyébként egy ilyet használni. Vannak a méhésznek egyébként még más egyéb kellékei, ilyen például egyébként a füstölő, amelyeket szintén a méheknek a mondjuk azt, hogy nyugtatására fog majd használni, hiszen a belőle kiáramló füst egy kicsit csillapítja a méheket, amikor kibontásra kerül a kaptár.
Igen. Tehát semmiképpen sem menjünk a kaptár közelébe, ugye a védőfelszerelés nélkül. És egyébként a következő molinó erről is szól, ezt is bemutatja.
Különösen akkor nem menjünk a kaptár közelébe, ha nem mi vagyunk a méhészek. Tehát ezért erre mindenképpen figyeljünk.
Mert egyébként kötődik az emberhez, egy adott emberhez ez a rovar?
Igazándiból a méhészek között vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy ők teljesen felesleges, hogy viseljenek méhészruhát, és őket nem szúrja meg a méh. Ennek ellenére például, de igen, nekem is van számos olyan méhész ismerősöm, aki egy-egy méhészet után megmutatja a kezét, és igen, csak jól fel van püffedve.
Van itt egy olyan szerszám, ez a sarkantyúkerék, ami, hát, hogyha most nem olvasom el, hogy mire jó, akkor magamtól biztosan nem találom ki.
Vagy azt gondolnám, hogy ez egy dereje szaggató.
Igen, körülbelül.
De nem az, hanem ez ugye a műlépet fogja majd a keretben megtartani egy drótszál segítségével, ugye a sarkantyúkerékkel tudjuk a drótszálak közé rögzíteni a műlépet.
Most amikor a méhész kiemeli a lépet a kaptárból, akkor arra hogyan reagálnak a méhek? Gondolom nem veszik jó néven.
Biztos, hogy nem. Ugye erre használják a már emlegetett füstölőt, ugye a beparázsló, illetve tényleg csak egy füstölő fadarabok vannak, és egy fújtató segítségével a méhek közé fújják a füstöt, amik ennek hatására kicsit lecsillapodnak és nyugszanak.
Nézzük, hogy mi az, ami még ismeretként vár a látogatókra az Édes Élet című kiállításon, és most tényleg az édes élet része jön a történetnek.
Azaz jönnek maguk a mézek, hiszen rengetegféle méz van. Ma már természetesen nagyon sokan tudják, hogy különféle mézek vannak. A leghíresebb egyébként itt Magyarországon az akácméz, és ez egy kiváló méz, ráadásul azért is híres ez a méz, mert ez hungarikumnak számít. Ez az egyetlen olyan mézünk nekünk, magyarunknak, ami hungarikum, illetve de van rengeteg más olyan méz, amelyeket szintén sokan ismernek, a hársméz vagy a repceméz nevét, hogyha említem, biztos vagyok benne, hogy sokaknak felcsillan a szeme, de vannak olyanok, mint a klasszikus virágméz, vagy éppen a napraforgó méz, ami még ezután kerül begyűjtésre.
Szinte mindenből tudnak mézet készíteni a méhek?
Ugye olyan növényekből tudnak készíteni, amelyek nektárt termelnek, de ennek ellenére mégis van olyan méz is, ami nem virágból ered, ilyen például a fenyőméz, hiszen a fenyőméz az a fenyőféléken élő tetveknek a váladékát gyűjtik össze a méhek.
Most már tudni nem össze.
A fenyőméz gyakorlatilag nem más, mint a fenyőféléken élő különböző tetűféléknek a váladéka. Ez egy cukros váladék egyébként, amit a méhek előszeretettel gyűjtenek. Ugye ezt, amikor visszaviszik a kaptárba, akkor onnantól kezdve bekerül majd a méh sejtbe, hiszen a méh gyakorlatilag mondhatom azt, hogy kihánja, és onnantól kezdve, mivel előtte már a mézgyomorban lévő enzimekkel ez a váladék már találkozott, elkezdődik a méz készítése, és így az szépen majd a sejtben jön majd létre. Úgyhogy a fenyőméz az igazándiból nem nektár. Eredő méz.
Akkor, kedves hallgatóink, így vásároljanak fenyőmézet, mindig meglepsz engem, Zoltán.
És vásároljanak nyugodtan fenyőmézet, mert egyébként nagyon finom. A fenyőmézet egyébként nagyon könnyű megismerni, mert egy rendkívül sötét, tehát ez egy barna árnyalatú méz, nem ez a klasszikus sárgás méz színű.
Véleményem szerint... házasság azt jelenti, hogy bizonyos szempontból nagyon szeretem a mézet. Egyébként segítség.
Nézzünk valami finomabbat, jó? A mézes kalács.
Hát, ha már itt vagyunk Debrecenben, akkor egyértelmű, hiszen helyi értéknek számít, az értéktárban is benne van a debreceni mézes kalács. Ugye a mézes kalácsnak nagyon sok formáját ismerjük, hogyha kimegyünk egy vásárba, akkor kapásból látunk kétfélét. Ugye vannak a hagyományos natur mézes kalácsok, amelyeket a fa ütőformákból vesznek ki, ugye a klasszikus huszár, kakas, vagy éppen a pólyásbaba, meg hát természetesen a szív, illetve vannak azok a mézes kalácsok, amik gyönyörű, szép színesek, mindenféle zöld, kék, piros és sárga motívumok vannak rajta, a szívek esetében természetesen tükörrel, és van egy harmadik mézes kalács is, aminek éppen most egy nyár közepén nincsen szezonja, na de hát karácsonykor majd eljön.
Zoltán, áruld már el, hogy a mézcsorgatóból miért kellett ilyen LeBron méretűt készíteni?
Mert méhből is van ilyen LeBron méretünk.
És mivel ér véget ez a csodálatos kiállítás?
Ugye természetesen a kiállításban mindenképpen gondolunk a gyerekekre, ezért az utolsó állomás az nem más, mint egy történet, gyakorlatilag egy mese, ami Tájföldről származik, és arról szól, hogy hogyan lett az elefántnak hosszú ormánya, illetve eleve ormánya. A mesét egyébként most természetesen nem fogom elmondani, el kell jönni, meg kell nézni a kiállítást, és az utolsó Molinónál megállva pedig fel lehet olvasni magát a történetet is.
De nem csak ennyi ez a kiállítás, hanem mindig gondolsz arra, hogy a gyerekek tudjanak játszani egy kicsit, sőt nem csak a gyerekek, hanem azért felnőtteket is játékra csábítanak ezek a csodálatos kis alkalmatosságok. Beszéljünk erről is, hiszen lesz itt dominó, kirakó, mindenféle.
Igen, ugye, és korosztálytól függetlenül, mert játszani valóban jó, tehát hívjuk gyakorlatilag nem csak a gyerekeket, hanem akár a családokat is, sőt természetesen nagyszülőket, unokákkal együtt, méghozzá azért, mert most új játékok találtunk ki ehhez a kiállításhoz. Van méhecskés dominónk, méhecskés kirakónk, és természetesen most még van méhecskés útvesztőnk is, amit mindenkinek igenis ki kell próbálnia, és meg kell nyerni is.
Zoltán, mióta gyűjtögeted erre a kiállításra a különböző tárgyakat, ezeket az érdekességeket, mindent, amit hasznosíthatsz itt?
Ezt a kiállítást nagyjából egy olyan 6 hónap alatt építettük fel, és ugye az összegyűjtés az természetesen van, amikor kicsit hosszabb időt vesz igénybe, de szerencsére a természettárnak most már vannak olyan kellékei, amelyek a régebbi időszakból származnak, de ebbe a kiállításba most tökéletesen beillenek.
Mire jó a kis gyűjteményed, ugye?
Ugye? Igen. Pontosan.
És meddig láthatják itt a gyerekek, felnőttek, a látogatók ezt a tárlatot, ezt az Édes Élet című kiállítást?
Ezt egészen augusztus végéig, itt a Mélius Juhász Péter Könyvtár Központi Könyvtárában a BEM téren, az első emeleti kerengőn tekinthető, meg innen viszont a kiállítás tovább megy, méghozzá nem marad most Debrecenben, Pécset lesz majd látható.
Édes Élet címmel a természettel legújabb ismeretterjesztő kiállítása látható Debrecenben a Milius könyvtár első emeleti kerengőjén. Erről beszélgettünk Váradi Zoltánnal.